az adatlopások manapság előtérbe kerültek, és egyre többet hallunk ezekről a különböző médiumokban. Mit tapasztalsz, mi a legnépszerűbb módszer, ha lehet ilyet mondani, hogy népszerű?
Mostanság ugye nagyon felkapta a média, és ismételten megszaporodtak az úgynevezett egycsörgetéses, tehát az ilyen telefonnal kapcsolatos visszaélések, amelyek nem teljesen új keletű dolgok, tehát egy-két évvel ezelőtt is folyamatosan tapasztalhatnak ilyet a magyar, és egyébként nem csak a magyar felhasználók, hanem a világon minden tájon. Miről is van szó, picit távolabbról indítanám ezt a dolgot. Itt a lényeg annyi, hogy egy általában távoli országból, ami ugye Magyarországon, hogyha hívást tudunk, nemzetközi hívásnak minősül, tehát a távolabbi országban a csalók kiszemelnek egy adott országot, és egy véletlen szoftver kigenerál nagyon sok telefonszámot, tehát általában több tízezeres nagyságrendről beszélünk itt, és ezeket a telefonszámokat éppen ott csak megcsörgetik, tehát pont annyira fogják megcsörgetni, hogy ne tudjuk felvenni, de a telefonunkon generáljon egy ilyen nem fogadott hívás jelzést, tehát látjuk a telefonkönyvben, vagy az adott tárcsázóban, hogy volt egy nem fogadott hívásunk, amit nyilván kíváncsiságból, vagy nem kíváncsiságból, de van, hogy néha visszahívunk, és ugye ilyenkor, hogyha megtörténik a visszahívás, akkor nyilván a csalók azonnal ezt felveszik, vagy egy automata szoftver rögtön felveszi, és ugye, mivel nemzetközi hívásnak minősül a csörgetés, vagy a hívás, nagyon magas költséget, tehát van, hogy 500-600 forinttal is megdobhatja a telefonszámlánkat. Merül fel a kérdés, hogy ez kinek éri meg, vagy miért éri ez meg. Ugye ott érheti meg általában a csalóknak, hogy a kinti szolgáltatóval egy olyan egyességet, egy olyan szerződést kötnek, hogyha nemzetközi hívás érkezik, tehát visszahívjuk az adott számot, akkor a szolgáltató jutalékot fizet az ottani csalónak, és kvázi nyilván egy hívásból itt ugye nem tétel, mivel több ezeres nagyságrendről beszélünk, azért ez elég komoly pénzt össze tudnak ebből szedni.
Azt, hogy említetted, hogy a csalóknak miért éri meg, viszont a szolgáltatónak, a kinti szolgáltatónak ez miért éri meg?
Mivel ő is jutalékot kap utána, tehát ugye 5-600 forintról beszélünk, ugye ez egy percnyi egységet jelent, tehát hogyha már visszahívjuk és mondjuk felveszi, és csak 3 másodpercet tartottuk a vonalat, akkor mi 1 percnyi egységet kifizetünk, ami után szépen a szolgáltató is leveszi a maga kis részét, tehát a nemzetközi hívásból itt ugye a szolgáltató is úgymond idézésen részesül jutalékban. Tehát itt ugye ezen van a fő hangsúly, ez a nagyobb összeg, amiben kerül a hívás, abból mindenki leveszi magának a kis részesedését. Általában azt hozzá kell tenni, hogy a magyar felhasználók egyre tudatosabban kezelik ezeket a hívásokat, és általában nem szokták visszahívni, sőt már a szolgáltatók alapvetően figyelik ezt folyamatosan is, hogyha egy adott országból rengeteg hívás érkezik egy bizonyos időn belül, aminek pontosan a módszertanát nem tudni, hiszen nem árulják el a szolgáltatók nyilván érthető okokból, de azért próbálják ezeket kiszűrni. Tehát figyelnek rá, és kell is nyilván, és a felhasználódon is tudatosabban kell kezdeni, tehát hogyha nem lakik ott ismerős, nincs kint ismerősünk, nem tudjuk, hogy milyen számról érkezik a hívás, akkor nem szabad ezt felvenni. Egyébként azt tudni kell, hogyha esetleg megtörténik a visszahívás, akkor a csalók csinálhatnak olyat, hallottam már olyanról is, hogy visszahívják őket, felveszik a telefont, és elkezdik bejátszani újra a telefoncsörgést, hogy húzzák az időt. Tehát olyan, mint hogy folyamatosan csörögne, csak ilyenkor nyilván szépen kattognak a percek, és folyamatosan ugye, szépen fizetjük a nagyon magas hívásdíjat.
És akkor, ha jól értem, az egyetlen megoldás, hogy kiküszöböljük, hogy átverjenek minket, ha tényleg nem hívjuk vissza ezeket a számokat. Van más megoldás is egyébként? Vannak esetleg adatbázisok, amik utána lehet nézni?
Igen, vannak egyébként különböző internetes adatbázisok. Itt a hírportálokon rengeteget írtak erről, illetve kitették ezeknek az elérhetőségét is, ahol egy bizonyos telefonszámot lehet csekkolni, hogy az zaklató hívásnak minősül, lehet az úgy zaklató hívásnak, vagy ilyen csaló hívásnak minősül egészen pontosan, és ugye ezeket le lehet ellenőrizni, de a legfontosabb az, hogy tudatosan kezeljük ezeket, tehát mindig nézzük meg, hogy milyen telefonszámmal érkezett a hívás, mert én is hajlamos vagyok rá, hogyha menet közben vagyok, látom, hogy van egy nem fogadott hívásom, gyors rányomok, visszahívom, tényleg az ember nem figyel oda, és már rögtön el is kezd pörögni az a nagyon drága számláló, úgyhogy ha nincs kint ismerősünk, akkor lehetőleg ne hívjuk vissza. Fontos megjegyezni egyébként, nagyon sokat látom egyébként a közösségi médiában is, hogy megosztják ezeket a híreket, csak nem szokták végigolvasni, és azt mondják, hogy felvenni sem szabad, mert nagyon magas lehet a díj annak is, hogyha felvesszük. Ez önmagában nem igaz, tehát a sima, normál nemzetközi hívás érkezik, és azt felveszünk magyarországi oldalon, tehát hogyha fogadjuk ezt a hívást, nincs neki külön díja.
Hova irányulnak ezek a hívások, mely országokba?
Hát ez nagyon változó, tehát kezdve a különböző dél-afrikai országokból, Oroszországból is jöttek már, különböző szigetekről, tehát egy olyan, általában olyan országokból, ahol nem feltétlen van kábeles összeköttetés a magyarországi cégekkel, illetve ugye telekommunikációs cégekkel, és ugye ilyenkor különböző országokon keresztül épül fel a hívás, a nemzetközi hívás, és ugye jellemzően ezért került drágába az adott hívás, hiszen nagyon sok szolgáltatón keresztül épül fel ez a dolog, ez a hívás, és ilyenkor ugye mindenki leveszi a részét ebből a dologból, hiszen mindenki picit tesz hozzá azért, hogy az a hívás összejön, de például Montenegróban is volt már ilyen, bár ugye egy Montenegróban talán a hívás, jól emlékszem, ilyen 100 és 200 forint között mozog, de az is nemzetközi hívásnak minősül, tehát mivel nem EU-s országról beszélünk még, ugye ott is magasabb lehet ennek a díja. Tehát erre nincs külön standard dolog, a csalók nagyon-nagyon raskosak, tehát bármilyen távolabbi országból érkezhet hívás, de ezekről hallottál a legtöbbet, amiket említettem.
A legtöbb ország, amit említettél, az ugye vagy fejletlen, vagy fejlődő ország még, főleg, hogyha mondjuk Afrikát nézzük, viszont nekem az is eszembe jut, hogy az ottani szolgáltatók is nem tisztességesen járnak el, hogyha ilyen csalókkal szerződést kötnek.
Azt gondolom, hogy a szolgáltatók itt tisztességesen játszanak ebben a dologban, és járnak el. Itt egyszerűen vagy olyan prémium számot vásárolnak, ami után ugye jár ez a jutalék, és teljesen legálisan jutnak hozzá az adott országban. Itt nyilván önmagában az eljárásmód az ugye nem legális, tehát hogyha ez visszajött a szolgáltatóhoz, már pedig azért visszajött, hiszen tényleg nagyon sok hívást indíthatnak el rövid időn belül, ami általában kiugró számokat generál, és biztos, hogy feltűnik az adott szolgáltatónak is, és ezeket nyilván ők is szűrik. Nem gondolnám azt, hogy itt a szolgáltató is közrejátszik, bárki tudja, de itt inkább arról van szó, hogy olyan konstrukcióban vásárolta meg azt a számot, amivel aztán ő nem teljesen arra használja, amire kellene.
Ha már megtörtént a baj, mondjuk visszahívtuk az adott telefonszámot, és azt veszük észre, hogy a hónap végén 1-2-3 ezer forinttal több lett emiatt a telefonszámnánk, akkor hova tudunk fordulni? Van erre valamilyen jogorvoslat?
Külön jogorvoslat nincs, itt ugye a szolgáltatókkal esetlegesen érdemes beszélni, és az ügyfélszolgáltatót mindenféleképpen felhívni, és jelezni, hogy ez történt, és az adott szolgáltató esetleg tud kompenzációt biztosítani, vagy egyezkedni, de erre nincs külön jogorvoslat, hogy ebben az esetben, hogyha megtörtént a baj, akkor milyen lehetőségek vannak esetleg, hogy visszakapjuk azt a pénzt, amit, de mindenféleképpen értesítsük az ügyfélszolgálatot, illetve az adott szolgáltatót, hogy ez történt, és talán ő tud rá valamilyen kompenzációt biztosítani, vagy esetleg valamilyen úton módon letiltani azt a számot, hogy legközelebb ilyen ne fordulhasson elő. De ezeket ugye figyelik, tehát általában nagyon-nagyon kevés százalékot érinthet, de belecsúszhatunk ilyenbe, de az a legtisztább tényleg, hogyha odafigyelünk rá, és nem hívjuk vissza az ilyen számokat, amivel nem vagyunk biztosak, hogy tényleg azért kerestek, mert ott szerkint a rokonunk, akkor nem lehet baj, hogyha tudatosan kezdődik, és akkor talán elkerülhetnek ezek az esetek, hogy ilyen magas telefonszámot generáljunk magunknak.
És ugye van egy másik témánk is, ami szintén csalásokról szól, de ez már ugye e-mailes csalások. Ebből is szinte minden héten hallunk különböző eseteket a híradásokban. Hogyan működnek ezek az e-mailes csalások?
Több ilyen van egyébként. Most először ugye kiemelném azt, mikor valamilyen szolgáltatónak a nevében legyen az közműszolgáltató. Épp én is a napokban kaptam egy közműszolgáltató nevében kiküldött e-mailt, hogy fizetetlen, nem is tudom, gázszámlán van talán, és ugye küldenek egy e-mailt, amiben leírják szépen. Általában ezen nagyon sok nyelvtani hibával, helyesírási hibával rendelkező e-mailről van szó. Egyben van egy link, hogy fizessen be azt az elmaradásom, és a link megtalálható itt, ami egy látszólag hasonló oldalra irányít, mint mondjuk a közműszolgáltatónak az oldala, de mégis ugye ezt a csalók készítették, és lemásolták szinte megszólásra ugyanazt az oldalt, ami nyilván egy adathalász oldal, tehát hogyha oda bejelentkezünk, hogy megadjuk a kártyaadatainkat, akkor az oldal elmenti nyilván a csalóknak, és ugye aztán ők vissza tudják nézni, és később vissza tudnak élni az adatainkkal. Tehát ezek a csalások különböző szolgáltatóknak a nevében, bankok, közműszolgáltatók, telefonszolgáltatók, tehát a csalók nem ismernek határokat, próbálnak visszaélni ezekkel a befizetetlen számlákkal, meg számlagyenlegekkel. Pont kaptam egy másik hasonló e-mailt az egyik nagy kereskedelmi banknak a nevében, hogy egyeztessem az adatokat, és látszólag egyébként minden hasonlított, minden stimmelt a levélben, bár tele volt helyesírás hívával, tehát itt már azért gyanús volt a dolog, és a link, ahova vezetett, az teljes mértékben megegyezett a banknak a netbankos elérésével, és nem tudtam, hogy hol van benne a csavar, és ugye kiderült, hogy a linket, ami egyébként a valódi elérése a banknak, azt kimásolták, és a csaló oldalnak a linkjét tették mögé. Viszont könnyen fel lehetett ismerni, hiszen adatokat ugye a bankok és általában a szolgáltatók nem egyeztetnek, nem kérnek be PIN-kódot, főleg nem jelszavakat e-mailben, illetve tényleg tele volt helyesírási hibával és nyelvtani hibával, tehát látszott, hogy valamilyen külföldi csaló csapat készítette Google fordítóval a dolgot, tehát már lesütött a dologról, hogy ez nem teljesen valós, de mindig legyünk gyanakúak, én azt szoktam tanácsolni, hogyha adatokat kérnek be tőlünk, és mondjuk az elérés sem a megszokott, akkor gyanakodjunk, és hogyha számlát kell befizetni, legyen az bármilyen elektronikus számla, mindig nyissuk meg az adott bank vagy szolgáltatónak az oldalát, és azon keresztül jelentkezzünk be, tehát ne az e-mailből nyissuk meg ezeket a hivatkozásokat. Ha pedig olyan összeg érkezik, ami kérdéses, vagy nem annyi szokott lenni, akkor inkább egyeztessünk az adott ügyfélszolgálattal, és mindig kérdezzünk utána, és járjunk utána. A másik nagyon jellemző a szolgáltatók nevével való visszaélésnél, hogy különböző nyereményjátékokat hirdetnek, viszont cserébe valamilyen adatot kérnek be, például bankkártya adatokat hallottunk már, számlaszámot, hozzátartozó minden azonosítót, vagy azt kérik, hogy töltsünk fel egy telefonszámot egy feltöltő kártyával, és akkor utána kiutalják, de hallottunk már olyat is, hogy elkísérik az automatához, és vegyen fel készpénzt. Nyilván itt ugye a csalók arra mennek rá, hogy a kártya adatainkat megszerezzék és visszaének vele. Tehát fontos, hogyha egy nyereményjátékról hallunk, és valamit cserébe kérnek, akkor azért legyünk gyanakúak, illetve hogyha ilyen nyereményjátékot hirdetnek, szoktak általában a szolgáltatók, viszont inkább kérdezzünk utána, az a legbiztosabb talán.
Nekem ami eszembe jutott még az előző bankos példához, amit ugye említette, hogy kaptál olyan levelet is, és én is kaptam olyat, amiben egy magyar kereskedelmi banknak a netbank linkjére vitt volna a link. Igen. Én ugye ezt úgy fedeztem föl, hogy ugye a böngészőben a bal vagy a jobb alsó sarok, hogy aki milyen böngészét használ, kiírja, hogy milyen linkre vezet át, ha rávisszük az egeret. És akkor ott láttam, hogy hopp, ez már nem stimmel.
Igen, ebből is fel lehet ismerni, ugye fontos, hogy ugye úgy kezdődnek ezek a webcímek, hogy HTTP vagy HTTPS. Na most ez önmagában alapvetően fontos lehet, hogyha már HTTP-vel kezdődik, és általában nem a banknak a neve van ott, hanem ezek általában mindig más névvel kezdődnek, akkor az önmagában már rossz, és az már nem jól kezdődik, tehát ott lehet gondolni arra, hogy ez már valamilyen csalásnak a csaló oldal lehet. Tehát igen, alapvetően a címekkel szoktak tükközni, vagy látszólag hasonló, de mégis eltér egy-két betű, tehát azért meg kell nézni ezeket részletesen, és akkor nem történhet baj.
Gyakor itt is a legjobb védekezés, ha figyelünk mindenre, és nem reflexből kattingatunk mindenfelé.
Így van, ugye odafigyelünk, hogy mit nyitunk meg, és hogyha kételyek vannak bennünk a dologgal kapcsolatban, inkább hívjuk fel az ügyfélszolgálatot, és kérdezzünk rá. Amiről még szerettem volna beszélni, azok az e-mailes csalások, és a médiában pár hete, illetve a különböző portálokon is nagyon nagy hír volt, hogy több ezer e-mail címét és a hozzátartozó jelszót lopták el csalók. Itt picit tisztázzuk, tegyük tisztába a dolgokat. Itt alapvetően különböző weboldalakat törtek fel a hackerek, és szeretik meg az adott weboldalra beregisztrált e-mail címünket és jelszavunkat. Ami lehet valóban az e-mail cím, tehát hogyha nyilván nekem van egy e-mail cím, amihoz tartozik egy jelszó, és azt a jelszót használhatom egy vagy több helyen is. Na most, hogyha ugyanazt a jelszót, ami teszem hozzá, hogy nem teljesen biztonságos, tehát célszerű minden egyes oldalra, ahol beregisztrálunk, más jelszót megadni, akkor ugye ezt a jelszót szerezték meg, amivel mi az adott oldalra beregisztráltunk, ami lehet az e-mail címünkhöz tartozó jelszó is, de nem biztos. És ugye ebből rengeteg oldalt törtek fel, és rengeteg e-mail címet és a portálra való bejelentkezési jelszót szerezték meg a hackerek. Tehát itt fontos azt mindenféleképpen megtenni, hogyha valaki esetleg érintett ebben, mert egyébként szintén létezik egy oldal, ahol le lehet csekkolni azt, le lehet ellenőrizni azt, hogy érintettek vagyunk ebbe az adatlopásba, tehát az e-mail címünk és a jelszavunk kiszivárgott. De hogyha kiszivárgott, akkor független attól, hogy minden jelszót, vagy minden portál a más jelszót használunk, vagy ugyanazt a jelszóval, változtassuk meg az e-mail jelszavunkat mindenféleképpen. Tehát állítsuk egy új jelszót, és egy új jelszó, vagy egy erős jelszó még önmagában nem ad teljesen 100%-os biztonságot, hanem az úgynevezett két lépcsős hitelesítést is érdemes beállítani az e-mail fiókunkhoz, ami annyit akar, hogyha bejelentkezünk egy másik számítógépről az e-mail fiókunkba, megadtuk a jelszót, akkor még nem fogjuk rögtön látni az e-mailjeinket, hanem szükséges megadni az SMS-ben megadott PIN-kódot, tehát a szolgáltató, az e-mail szolgáltató küld nekünk SMS-ben egy számsor, betűsor, teljesen lényegtelen, és azt még be kell külön írni, és utána fogjuk látni az e-mailjeinket. Ez miért jó, hogyha valakinek az e-mail címét szintén feltörik, akkor nem fognak tudni belépni, még a telefonra megérkezett PIN-kódot különben nem írják az e-mail bejelentkezésnél.
Ezzel kapcsolatban viszont nagyon sokszor azt tapasztalom, és nagyon sokan azt mondják, hogy ez macerás nekik, és azért nem használják a két lépcsős hitelesítést, holott ez az ő érdeküket szolgálná, és tényleg csak egy pár másodperccel veszel több időt.
Igen, tehát itt kérdés az, hogy mennyire fontosak az adataink, tehát ezt egyébként az autót is, ahogy lezárjuk, vagy a lakást is, ahogy be szoktuk zárni, itt ugye a postafiókokat is azért védeni kell minél többször, tehát én azt gondolom, hogy minden adatot védeni kell, legyen az kevésbé fontos, vagy nagyon fontos. Itt a saját adatainkról és annak biztonságáról van szó, tehát azt gondolom, hogy ez a plusz 30 másodperc maximum, ami alatt egyébként ezt le lehet vinni, az, ami bele kell, hogy férjen, és muszáj megcsinálni, vagy is muszáj lenne, hogy minimalizáljuk ezeket az adatlopásokat.
És hogyha mondjuk úgy érezzük, hogy adatlopás áldozatai vagyunk, vagy adatlopás áldozatai lettünk, hova tudunk fordulni?
Ugye attól függ, hogy milyen jellegű visszaélésről van szó. Nyilván, hogyha erre az e-mail visszaélésről van szó, akkor szintén a legcélszerűbb az, hogy rögtön jelszót váltunk, hogyha kiszivárgott esetleg az internetre a jelszavunk. És hogyha attól függően, hogyha mondjuk a személyes adatainkkal élnek vissza, akkor ugye fordulhatunk a rendőrséghez, de mondjuk egy e-mail jelszónál, hogyha esetleg megszerezték a jelszavunkat, akkor is ugye nagyon fontos tehát a jelszóváltoztatás, és esetlegesen értesítsük az e-mail szolgáltatónkat, hogy mindenféleképpen tiltsák le esetleg a hozzáférést, hogyha annyira komoly, vagy nem tudjunk már belejelentkezni a felületre. Tehát mindenféleképpen itt az adott szolgáltatót, vagy éppenséggel, hogyha a saját személyes adatainkkal, születési helynévvel éltek vissza, vagy ellopták a kártyánkat, akkor tehát azonnal tiltsuk le az adott banknál a bankkártyánkat, hogyha véletlenül belementünk egy olyan dologba, hogy feltöltöttünk egy másik telefont, akkor értesítsük a szolgáltatót. Tehát mindig az adott szolgáltatóhoz forduljunk, és kérjünk egyébként segítséget, és általában segítenek is. Viszont hogyha olyan jellegű, hogy akár a személyünket is érinti, és a személyes adatainkat, akkor viszont a rendőrséget mindenféleképpen értesítsük.
És én hallottam olyanról is, hogy akár az internet szolgáltatónkat is értesíthetjük, hogy ne tiltsa magáról az internet hálózatról az elérését annak az adott webcímnek.
Igen, tehát általában ezt a szolgáltatók már ilyenkor azért értesülnek. De igen, tehát hogyha mondjuk egy adathalász oldalról van szó, és kaptunk egy ilyen e-mailt, akkor minden további nélkül a szolgáltatónkat is értesíthetjük. Sőt, hogyha az adott banknak a nevében élnek vissza, akkor talán az a legcélszerűbb és az a leggyorsabb mód, hogyha az adott kereskedelmi bankot értesítjük, hogy kaptam egy ilyen e-mailt, és akkor ügyes voltam, nem kattintottam rá, és nem adtam meg semmilyen adatot, viszont legyenek kedvesek, tiltsák ezt a weboldalt, akkor minden további nélkül, hiszen hogy az ő érdekeket is szolgálja, tiltani szokták ezeket a weboldalakat és ezeket a csaló oldalakat kiszűrik ilyenkor.